A legutóbbi videóban is azt mondtam, hogy hozom egymás után az újdonságokat, és most is ez következik. Egy olyan márkáról lesz ma szó, ami még hosszú videóban sosem szerepelt a csatornán, rövid videóban már természetesen volt róla szó. Egy több mint 135 éves svájci gyártóról lesz szó, akinek a legújabb óráját hoztam már, ami egyébként a 70-es években megjelent klasszikusuknak a megújítása, és nem is egy apróságról van szó, ugyanis egy 1000 méteres vízállóságú órát hoztam, ami egyébként kapcsolatban van a tengerek védelmével, a teknősök védelmével, úgyhogy szerintem megéri majd velem tartani a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkorákról.hu-n. Jó néhány 140 év környéki óramárkát már kilőttünk, úgyhogy szerintem nem volt nehéz kitalálni azt, hogy a Certináról lesz szó természetesen. 1888-as az alapítása, és ebbe a klubba egyébként tartozik még pár márka, és ők is a svájci óragyártásnak a nagy tengelyi környékén alapultak. Ugye Grenchenben van az alapítás, Jura-hegység, Bill és Solothurn között, tehát konkrétan mindennek a közepében. Kezdetben Adolf és Alfred Kurt úgy döntöttek, hogy óra alkatrészeket és szerkezeteket fognak gyártani. Eredetileg ugye Kurt Fivérek néven futott a gyár, de ez egyébként egy csomó márkánál így van, hogy bár régebbről eredeztetik magukat, de a név az csak később jött, és itt is erről van szó. 1906-tól úgy döntöttek, hogy az alkatrészek és a szerkezetek helyett kész órákat fognak gyártani, és akkor még természetesen zsebórákat. És ekkor jöttek elő a Kurt Fivérek helyett a Grana névvel, ez Grenchennek a latin nevének a lerövidítése, és majd a folyamatos növekedés után a 30-as években úgy döntöttek, hogy mégiscsak szükség lenne egy több nyelven kimondható, sokkal univerzálisabb névre, és ekkor jöttek elő 1939-ben a Certina névvel, a latin certus került be az angolba, ugye a certain és a certainly és hasonló szavak alapján, és ez ugye biztosat jelent, és ez valami hasonló, amit ők egyébként szeretnének ezzel a márkával sugalni is, egyáltalán nem véletlenül, ugyanis főleg így visszanézve 2024-ből tűnik ez a dolog logikusnak, ugyanis a következő fejlesztésük, ami már 1959, az pontosan erről szól, úgyhogy ezért megágyaztak ennek a dolognak. Ekkor jöttek ki a ma minden modelljükre jellemző DS rövidítéssel, ez ugye Double Security-t jelent, ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy szerkezeteik igazából lebegnek folyamatosan a levegőben, ami természetesen nem azért van, mert ők feltalálták, hogy hogy lehet lebegtetni, hanem van egy ilyen a tömítőgyűrűkhöz hasonló, de sokkal nagyobb ógyűrű körben a tokon, és erre van rárögzítve a szerkezet, és egyébként alatta és fölötte is hagytak maguknak helyet, hogy egyébként a különböző rászkódásokat és ilyesmiket túl tudja érni az órájuk, és van egy 1960-as tesztvideó is, amivel meg lehet nézni, hogy 6 méter magasból leejtik az órát, majd utána ráteszik egy timegrapherre, és látszik, hogy egyébként a pontosságával az ég egy ott a világon semmi sem változott. Nyilván ez ettől még nem teszi jót az óráknak, de hogy egyáltalán nem befolyásolja a járást, és nem romlik el tőle, meg ilyesmi. És ez nem egyedi dolog, és nem csak a 60-as években voltak erre képesek, hanem ma is az összes DS-sel jelzett Certina ezt a dolgot tudja, és ugyanez a technikai fejlesztés van benne. És én úgy érzem, hogy ekkor állt össze igazából a márkának a ma ismert identitása is, mert ebben az időben került bele a teknős is a logójukba, és gyakorlatilag ugye ez szimbolizálja magát a technológiát is, és ez ugye ez nagyon szép szimbóluma annak, hogy van egy páncél a szerkezet körül, ami egyébként megvédi, és ez valójában így is van, csak ugye itt a védelem az alapvetően nem magában a keménységből adódik, mint mondjuk a teknősnek, hanem pont a tömítőgyűrűnek, vagy ennek az O-ringnek a puhasságából, és azért double security, mert egyrészt biztonságban tudhatod az órádat, tehát hogy ez por, ütés és minden ellen, másrészt pedig kellően robosztus is ahhoz, hogy egyébként ennek ellenálljon, úgyhogy innét származik maga a rövidítés és ennek a neve. És miért is van az, hogy az óra, amit ma hoztam, foglalkozik a teknősöknek a védelmével, meg egyébként miért foglalkozik a teknősöknek a védelmével úgy általánosságban is a Certina. És akkor ez a szent pillanat szerintem, amikor a dobozt is fel kell mutatni. Ugye a Sea Turtle Conservancy-val közösen készült, vagy hát ennek a támogatására készült ez a mai kiadás, és ez egyrészt megjelenik a színekben, másrészt megjelenik az órának a színében is, és az órához kapott ilyen kis Fields tartónak a színében is. És nagyon érdekes, hogy ez a Sea Turtle Conservancy is 1959-es alapítású, mint ahogy a Certina ugyanebben az évben vette föl ezt a teknősös logót. szokták mondani, hogy semmi sincs véletlenül, viszont egyébként érdekes, hogy a magát a Sea Turtle Conservancy-t a Certina csak 2017 óta támogatja, tehát hogy azért ez nem annyira régi együttműködés, viszont ez egy létező együttműködés, és nekik nagyon fontos. Nagyon előre rohantunk most ezzel a doboz dologgal, úgyhogy picit még visszarángatnám a sztorinak a vonalát, mert még tartom. Érdekes, hogy ezt a Double Security koncepciót élőben először 1960-ban a Himalájában próbálták ki. Ugye ekkor volt a Nepálból indult Daulagiri expedíció, ami a Himalájának a 7. legmagasabb csúcsa, és ezt sikeresen megmászták egyébként a svájci hegymászok, akiket egyébként Certina DS-ekkel szereltek föl. És ahhoz, hogy eljussunk a mai modellünkhöz, még egy lépésre szükség van. 1965-ben a már egyszer korábban említett US Navy Seal Lab 2 projekt kapcsán használtak is egyébként Certinákat a különböző búvárok és egyébként a mérnökök is, akik ezen a projekten dolgoztak, és ez volt az első ilyen nagyon komolyabb hivatalos visszaigazolás annak, hogy ez a koncepció egyébként működik, nem csak a hegymászáson, hanem konkrétan a víz alatt is. Néhány évvel később volt még a Tektite nevű lényegében kísérlet, ami a NASA-nak az ernyője alatt történt, és ebben vett részt a mai órának az egyik korai őse, ami gyakorlatilag az 500 méteres vízállóságra volt tesztelve, viszont ugye amit ma hoztam, az már 1000 méteres. És ez a kísérlet kapcsán víz alatti tartályokban éltek különböző tudósok hónapokon keresztül, és azt igazolták vissza, hogy a Certinának a DS2 Super PH500-as órái a lehető legmagasabb értékelést kapták, és minden körülmény ellenére is úgy működtek, ahogy azoknak működnie kell. A kvarcválság a Certinát sem kímélte, úgyhogy 1983-ban ők is csatlakoztak az SMH-hez, ami ugye a Swatch Groupnak volt az egyik jogelődje, úgyhogy gyakorlatilag a Certina is ilyen alapító tagja a Swatch Groupnak, ahol ugye jelenleg is tartózkodik. A Swatch Groupnak a közepes márkái közé tartozik, és ez nem az alsó, nem is a felső szegmensben van, hanem ez konkrétan ilyen középen van. Úgy gondolom, hogy egyébként a Certina a búváróra, egyébként a dedikált búváróra a Swatchon belül, és nyilván a Swatch Groupon belül számtalan búváróra van, gondoljunk csak az Omegának a Seamasterjére, gondoljunk csak a Tissotnak a Seastarjára, gondoljunk csak a Midónak az Oceanstarjára, úgyhogy van egy csomó ilyen a csoporton belül, de úgy gondolom, hogy búvár területen a legjobb fejlesztések azok a Certinákba kerülnek bele, és ez szerintem egy tök jó dolog. Üzletileg egy kicsit érdekes helyzetben van a Certina egyébként, így, hogy Swatch Groupon belül van ugye nyilvánosak az eladásaik, és gyakorlatilag a Swatch Groupnak egy csomó márkája benne van a top 30-ban, ugye ezeket minden évben nézik, hogy a top 30 eladásokba, vagy legnagyobb forgalomba melyik márkák kerültek bele, és az elmúlt nagyjából 10 évben a Certina egyszer sem volt ebbe benne, ami szerintem egyébként sajnálatos, és egy kicsit nyilván mostoha dolog a Swatch Groupnak a közepes márkái közé tartozni, a top 30-ba egyébként a Mido sincs benne soha, a Hamilton sincs benne soha, cserébe viszont bent van az Omega, ugye a tetején benne van a Tissot, benne van a Breguet, benne van a Longines, benne van a maga a Swatch, úgyhogy így a legolcsóbbak is benne vannak, és a legdrágábbak is benne vannak, a középső kategória pedig így harcol gyakorlatilag egymással, ami alapvetően nem tesz feltétlenül jót, de még így is legyártanak évente nagyjából 150 ezer órát, ami szerintem mindenképpen figyelemre méltó. És hogyha már most én sokat beszéltem, akkor nézzük is meg ezt a nagyon fenntartható csomagolást, és nézzük meg, hogy milyen órát hoztam ma nektek. Újra hasznosított papír, meg minden, és gyakorlatilag semmi mágnese, semmi ilyesmi nincs az áródásnál, csak ez a középen látható papír kivágás, ami rögzítve van a dobozhoz, és ehhez a középső lukon keresztül lehet önmagában rögzíteni, és így záródik be a doboz, és benne egyébként már meg is találjuk ezen a kis filc jellegű tartóban magát az órát. Nekem egyébként rohadtul szimpatikus az, hogy ezt a kis tengerkéket, ezt már nem nevezném egyébként Tiffany-nek, mert ez egyértelműen nem az, ez inkább ilyen zöldeskék, ez már nem is türkiz, én nem tudom, hogy ezt igazából minek lehet nevezni, és hogy ez a fajta színárnyalat megjelenik magukon magán az órának a dobozán is, és megjelenik ezen a tartón is. És nekem nagyon tetszik még így első ránézéssel, hogy a narancssárga, ami ilyen elütőszínként van használva magán az órának a számlapján, mutatón, indexek végén, ugyanaz az árnyalat ugye megjelenik természetesen a szíjon is, az ilyen apróságokat az egyébként nagyon szeretjük. Amit mindenképpen érdemes megnézni, hogy természetesen, amikor ránézünk, akkor látjuk benne ezt a 70-es évek búvár stílusát szerintem, tehát ez azért, hogy is mondjam, megkérdőjelezhetetlen ennek az órának gyakorlatilag így az eredete. Klasszikus búvár minden szempontból nekem az kimondottan szimpatikus, hogy nem kör alakúak a nagy indexei, az órás indexek, hanem négyzetek az összes. Én nem tudom, valamiért nekem ezek a kör alakú indexek sosem tetszettek. És hogy ez miért van, ezt nem tudom, de lehet, hogy ez az egyik oka annak is, hogy a Submarinerekért én annyira nem lelkesedem. A lünettája egyébként tök érdekes, mert ha klasszikus, mert azt vettem észre, hogy minden 300 méternél mélyebbre tervezett búváróránál van valamilyen lezárási mechanizmusa a lünettának. Ha emlékeztek, az Oris Aquavis Pro 4000-nél volt egy ilyen nagyon érdekes lezáró mechanizmus. A legutóbb az Edoxnak ez az Ananta 2 inspirálta automata CO01-esén is volt egyfajta ilyen lezáró mechanizmus, és itt is van, csak itt egyébként annyira nem látványos, és csak azt veszük észre, ha erőnek erejével próbáljuk csavarni, akkor az nem fog megtörténni. Itt gyakorlatilag a toknak mindkét oldalán egyszer le kell nyomni, sőt, igazából le lehet még annál is többet, de a lényeg az, hogy fölülről kell először lenyomni, és utána lehet egyébként csak elforgatni. Ezt így majd a videóban lesz nagy kihívás megmutatni, hogy ez ebből valami látszon is, majd nem tudom, oldalról fogjuk videózni, vagy fogalmam sincs. A tokformája az ugye már mondtam, ilyen klasszikus 70-es évek vibe-ját idéző, van benne gyakorlatilag ez az ív, és alulfelül pedig így kilóg gyakorlatilag egy ilyen kis csészealj, vagy hát lehetne UFO-nak is nevezni. Volt a 70-es évekbeli korszakban voltak olyan órák, amiknek a tokját egyértelműen UFO-nak kellett nevezni. Ez szerintem amúgy nem az, de azért hasonlít rá. Az órának a komolyság ugye mindig jelzi, hogy ha van rajta hélium szelep, és hát jelentem természetesen erről sem spórolták le, viszont annyira rohadt jól megcsinálták, hogy ha szemből nézed az órát, egyáltalán nem látszik, ha elkezded elfordítani, még mindig nem látszik az ívtől, és csak utána kezd előjönni ez a dolog alulról, úgyhogy ez is számomra egy végtelen szimpatikus dolog. Ami nekem elsőre is feltűnt, amikor azt az órát legelőször a kezembe vettem, hogy a gumiszíja egyébként mennyire jó a fogása, és nyilvánvalóan, amikor egy ilyen órát szeretnél venni, és mondjuk gondolkodsz 400.000 forint fölött, mint amiben ez az óra kerül, ott azért tényleg elvárod, hogy egy rohadt jó gumiszíjat kapj, és szerintem ez egyébként természetesen meg is történik ebben a formában. Ugye tudni kell a Certináról, hogy ugye ezekben is Powermatic 80-as szerkezetek kerültek, és a Powermatic 80-nak is ugye a középső kategóriája, tehát nem a szilícium hajszárugós, hanem a nivakron hajszárugós szerkezet van benne, amire egyébként egy egész látványos videót közzé is tettek, hogy mi a különbség a hagyományos hajszárugó és a nivakronos hajszárugó között, és itt nagyon jól látszik, hogy ezek az újféle hajszárugók a mágneses térre gyakorlatilag egyáltalán nem reagálnak. Ez ugye azért van, mert ez a hajszárugó, hogy jól emlékszem, valami titán ötvözet, a mágneses, sőt nem hogy antimágneses, a mágneses, legalábbis ez volt a hivatalos jelzés, amit így, vagy hivatalosan így fogalmaztak. Az órának a vastagsága egyébként tekintélyparancsoló, mert 15 mm a vastagsága, ezt azért a toknak a formájában lehetett is gondolni. A hosszúsága egyébként 50 mm-es, ami ezeknek a kis lecsapott tokfüleknek köszönhető, viszont a nagysága egyébként most sem hagy két ejt a felől, hogy egyébként mivel is van dolgunk. Elsőre egyébként maga az órának az átmérője sokkal nagyobbnak hat, mint amekkora valójában, de 43,5 mm maga az átmérője. Nyilvánvaló volt, hogy egyébként ez nem egy pici darab óra, úgyhogy ezt alapvetően jó szívvel tudom ajánlani gyakorlatilag bárkinek, aki szereti a nagy órákat. Ennek ellenére, és főleg köszönhetően a gumiszínak, egyáltalán nem érezni nehéznek, viszont azért ez nem a kis könnyű titán órákhoz szokott embereknek lesz a legkedvencebb órája szerintem. Természetesen maga a kristálya zafírból van, a lünetta berakása én úgy gondolom, hogy alumínium, és ha már a lünetta, akkor a háromszög is megkapta a lumineszkáló festést, ugyanúgy, ahogy a számlap is. BGW9 nevű kék színnel lumineszkáló festéket kapott a minden mutatója és minden indexe. Egyébként nekem nagyon szimpi ez a kék színű Fields dolog, ami gyakorlatilag utazó tokként funkcionál, és így maga az óra is egyébként ekköré volt csavarva a dobozba, úgyhogy ez egy ilyen kis nagyon jó fej csomagolás, de nyilván ilyesmit el is fár az ember abban az esetben, amikor szeretne venni egy ízig-vérig svájci, 1000 méteres vízállóságú, kimondottan búvárórát 435 ezer forintos áron. Én azt alapvetően azoknak tudom ajánlani, akik szeretnének egy olyan svájci márkájú órát venni, amivel egyébként nem szaladgál bárki, viszont mégis középkategóriás, tehát nem kell érte milliókat kifizetni, de tényleg érzed azt, hogy mondjuk ebben benne van 140 évnek a tapasztalata, a tudása, és tényleg egy olyan márkára szeretnéd költeni a pénzet, ami egyébként az elmúlt 140 évben megszolgálta a bizalmat. Szerintem ez az 1000 méteres vízállóságú óra nagyjából ez az, amit tud, de érdekel a véleményetek, és hogy mit gondoltok róla, várom a kommentekben. Találkozunk legközelebb.